pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 47. Zsoltár első versét. Mi segítségünk, pünkösdi ünnepi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek szent igéjét, amint az megírva található Ezékiel próféta könyvében, a 37. rész első 14 versében.
Látomás Izrael újjáéledéséről. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, Te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj e csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek. Így szól az én Uram, az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöttek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a nagy-nagy csodáért, hogy megteremtetted ezt a világot a te igéd és lelked által. Köszönjük neked azt a csodálatos szabadulást, amit akkor vittél véghez, amikor a te fiadat, Jézus Krisztust életre keltetted a halálból, és vele együtt számunkra is az örök életet ajándékozod. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy te vagy az élet ura, aki ezt az egész teremtett világot megajándékoztad élettel, és te vagy az élet ura, aki Jézus Krisztusban új élettel, az örök élettel ajándékozol meg minket. Köszönjük neked a pünkösd ünnepét, annak a csodáját. Áldunk téged azért, mert kiárasztottad a te szent lelkedet a te tanítványaidra. Köszönjük neked, hogy a legfőbb ajándék az lehet a számunkra, hogy a te lelked által bennünk élsz. Mindenható Istenünk, olyan nagy öröm az, hogy Te vagy, Atya Isten, az Úr felettünk, Fiú Isten, Te vagy velünk, és Szentlélek Isten, bennünk vagy. Áldunk Téged, és kérünk azért, hogy ezen a mai Isten tisztelten is hadd tapasztaljuk meg a Te lelked életadó, csodálatos munkáját. Kérünk azért, hogy reménytelen szívünkbe önts reménységet, ami félelmeink helyett adj bátorságot. Te segíts meg, hogyha erőtelenek vagyunk, hogy megtapasztaljuk a Te szent lelked erejét, és kérjük azt a tüzet, azt a lelkesedést, amely volt az apostolokban is, amelyen mentek, hogy bizonyságot tegyenek rólad. Kérünk azért, hogy a ma élő tanítványaid is hadd legyenek bizonyságtételek, hadd legyünk tanúi annak, hogy Te ma is adod a Te szent lelked ajándékát, ma is van megújulás, ma is van reménység, ma is van jövendő előttünk. Kérünk, hogy a Te szent igédet tedd élővé és elevenné számunkra. Kérünk Téged, Szentlélek Úristen, jöjj, eleveníts meg minket, bátoríts, vigasztalj meg minket ma is, és kérünk, hogy valóban hadd jöjjön az élő lélek, hadd támadjon élet itt a mi gyülekezetünkben is újra, és a mi népünk körében, ezen a pünkösdön. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Az elmúlt hétvégén kirándultunk az ifjúsági csoport tagjaival, és egy erdőből éppen kijutottunk, és egy csodálatos tisztásra értünk, ahol volt egy szép kis tó, és a tóban nagyon sok kacsa. És egyszer csak azt vettük észre, hogy mi közeledtünk a tóhoz, hogy arról az oldalról egy tojó a kis kacsáit nagy lelkesen hívogatta, csalogatta egy nagyon különös hanggal, hogy jöjjenek vele a kis fejhes kiskacsák még, mert hogy látta, hogy itt emberek közelednek, és meg akarta védeni a kiskacsákat tőlünk. És hát ilyen nagyon érdekes volt látni, hogyan kiadja ezeket a hangokat, és így figyel mindegyik kiskacsára, hogy biztosan arra menjenek, amerre ő megy. Ugye nem tudta a szárnyaival terelgetni, hanem a hangjával terelte és vezette őket. Mindenható Isten szeretne minket is vezetni, megmutatni nekünk a helyes utat, és szeretne megóvni minden minket fenyegető veszélytől. De hát, hogy mi sokszor olyanok vagyunk, mint ezek a kiskacsák, akik ugye azért szerettek volna másfele is menni, de hát a tojónak a hangjára kellett figyelniük, hogy biztonságba jussanak. Nagyon fontos pünkösdi üzenet a számunkra, hogy Isten a szent igéért adja nekünk a Bibliát, és azáltal vezet, tanácsol minket, hogy megvédjen a rossztól, hogy jó útra tereljen minket. És ugyanakkor az is csodálatos a pünkösben, hogy Isten nem csak az igéjét adja nekünk, nem csak a Biblia szavát, hogy arra figyeljünk, hanem Isten azt szeretné, hogy mi magunktól is bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, elkerüljük a rosszat, hogy magunktól is tudjuk, hogy merre kell menni, és ezért ajándékozza a szent lelkét is. Tehát nem csak így, ahogyan a kacsa kívülről terelgette a kiskacsákat, Isten azt akarja, hogy ne csak az igéjét hallgassuk kívülről, hanem benn legyen a szívünkben a szent lelke által, és belülről vezessen minket, hogy arra menjünk, amire Isten is szeretné, hogy tudjuk, hogy az a jó nekem, hogyha Istenre hallgatok, az a jó nekem, ha szeretni tudok, az a jó nekem, hogyha megbocsátok, és azt szeretném, amit Isten akar. Van egy nagyon szép pünkösdi ének, amit nem csak pünkösdkor lehet énekelni. A szövegét szeretném most elmondani. Lélek, huvalma jöjj, áradj, áradj ki rám, szeressen, mit Uram szeret, s tegyen, mit ő kíván. Isten ezért adta a Szent Lelkét a tanítványoknak, azért adja nekünk is, hogy azt szeressük, amit Isten szeret, s azt tegyük, amit ő kíván. Áldás, békesség! Most szerintem itt a templomban kell maradnotok, mert nincs külön gyerektanítás, úgyhogy üljetek vissza a padba, jó? Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 377. dicséret első és harmadik versét. Melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Ezékiel próféta könyve 37. fejezetének a 3. és 4. versében, és Lukács evangéliuma 11. fejezetének a 13. versében. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Megkérdezte tőlem az Úr, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj-e csontokról, mondd meg nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Jézus mondja, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Milius Juhász Péternek a nevét reménység szerint nagyon sokan ismerik itt a gyülekezetből, de ha valaki esetleg még nem hallotta volna, szeretném mondani, hogy a magyar reformátoroknak magyar reformátorok közé tartozott Milius Juhász Péter méghozzá nagyon különleges, kiváló ember volt, akit Isten szent lelke csodálatosan betöltött, és tényleg az ő munkálkodása a Magyar Református Egyház szervezetében, létrejöttében, megerősödésében nagyon fontos volt. Milius Juhász Péter Debrecenben volt prédikátor, és tényleg nagyon rövid életet élt, viszont ebben a rövid időben a mindenható Isten csodálatosan felhasználta őt munkatársának. Olvastam róla egy regényt, talán többen olvasták a gyülekezetből, amelynek ez a címe Isten trombitája. És ebben a regényben olvashatjuk azt a jelenetet ebből a korból, a magyarországi reformáció idejéből, hogy meglátogattak egy gazdag előkelő földes urat a prédikátorok, így a éppen frissen Debrecenbe került fiatal Mélius Juhász Péter is. Enyingi Török Jánosnak hívták ezt a földbirtokost, és elmentek hozzá, ugye, mint jó lelkészhez illik, meglátogatták a gyülekezetnek a tagjait, és döbbenten szembesült egy nagyon nagy fájdalommal Mélius Juhász Péter ennek a földes úrnak az életében. Azt hallotta ugyanis, hogy kivégeztette a feleségét ez a földes úr, és amikor pedig meglátogatták, akkor azt látta a fiatal lelkész, hogy az egyik szobában ott ül Kendi Anna, a kivégeztetett feleség. És teljesen megdöbbent, mert hogy valaki mester így nagyon különlegesen megformálta, szinte megszólásig hasonlított ez a bábú a kivégeztetett, elhunyt feleségre. És hát ezt nem hagyhatta szó nélkül, ezt a szörnyű tényt ez a lelkes fiatal prédikátor, amikor ott mondta a földbirtokos, a házigazda, hogy menjenek át egy másik szobába, mert a felesége éppen pihen, alszik, ne zavarják őt. És hát elmondta, hogy hát ő már nem alszik a felesége, mert nem él, ez csak egy bábú. És utána azt látta azt a fájdalmas tényt, hogy mint hogyha süket fülekre találna, ez a beteg ember, lelkében nagyon beteg ember továbbra is ugyanúgy beszélt a meggyilkolt feleségéről, mint hogyha élő személy lenne. Ez a kép jutott eszembe, miközben a mai ige hirdetésre készültem, hogy mennyire fájdalmas emberi tapasztalatunk az, hogy akár mennyire szeretnénk is, nem tudunk életet adni annak, aki már elhunyt, nem tudjuk életre segíteni, életre kelteni. Sőt, ugye ebben különösen fájdalmas volt, hogy az ember a saját bűne, lelkiismeret furdalása miatt nem tudott szembesülni az ő vétkével, és ezért ilyen megoldással próbálta enyhíteni a lelkének a kínjait. De mi is ilyen sokszor megtapasztaljuk azt, hogyha nem is ilyen különleges és nagyon döbbenetes példához hasonlóan, mennyiszer megtapasztaljuk azt az életünkben, hogy annyit küzdünk, megyünk, dolgozunk, végezzük a feladatainkat, és valahogy úgy érezzük a sok-sok küzdelem után is, sok-sok fáradozás után is, hogy valami hiányzik, valami még kellene, valami isteni szikra, vagy valami különleges impulzus, valami, ami ezt a sok fáradozást úgy egy lendülettel átsegíteni a nehézségeken, vagy az élettelen állapotokon, és élettel tölteni meg. Mi is nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy küzdelmes az életünk, nehéz, hogy nagyon sok olyan dolog van, amivel időt töltünk, és mégis olyan üres, olyan hiába valónak tűnik mindez a sok munkálkodás. Felolvasott ószövetségi profécia az egyik legcsodálatosabb, legmegragadóbb, ugyanakkor legmegrendítőbb példa is, és profécia, ezek ilyenek csodálatos látomásai voltak, de hát hogyha elképzeljük az egészet tényleg, hogy valaki ott áll egy olyan völgyben, amely tele van halottakkal, az nagyon félelmetes és nagyon megrázó lehetett a proféta számára is, és az a döbbenetes, hogy Ezékiel proféta könyvében már a harmadik részben olvashatunk ilyet, hogy oda viszi ki őt az Úr, és akkor ez még figyelmeztetés volt a nép számára, hogyha nem az Isten útján jár, akkor ebben az ítéletben, ebben a pusztulásban lesz részük, és most pedig újra elviszi őt oda az Úristen lelke, és újra szembesül azzal a szörnyű látvánnyal, amit a népének kellett átélni. Végül is azt szimbolizálja ez az egész kép, hogy a fogság milyen pusztulást hozott a népe számára, és ott van a kérdés, hogy vajon megélethetnek-e ezek a csontok. Van-e lehetőség arra, hogy életre keljenek, hogy itt újra egy élő sereg állhasson ebben a völgyben. A mi életünkben nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ez a fájdalmas tapasztalat jellemez minket, hogy ott van a kérdés, hogy mi, akik ismerjük az Istent, mi, akik tudjuk, hogy Isten az élet ura, mit válaszolunk erre a kérdésre, hogy életre kelhetnek-e a csontok? Van-e reménység a gyógyulásra? Van-e reménység arra, hogy valami nagy-nagy erő, lendület, csodálatos megújulás jellemezze a mi népünket, a mi családunk életét, vagy akár személyesen a mi saját életünket. Reményik Sándornak sok verse között van egy olyan verse, aminek ez a címe Gyógyíts meg. Ebből szeretnék most idézni, hogyan fogalmazta meg a költő ezt a száraz csontok, reménytelen lelki állapotnak a helyzetét. Én, Istenem, gyógyíts meg engemet, nézd, elszárad a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek talán, a tompa, tunya testpedés alatt, gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én, Istenem, gyógyíts meg engemet, én szeretni és adni akarok, egy harmad cseppért is tengereket. S most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni. Mindannyian érezzük ezt a lelki állapotot, amikor ez a száraz csontok, vagy száradó élet nélküli érzések jellemeznek minket. Példabeszédek könyvében olvashatunk erről a lelki állapotról, ezt így fogalmazza meg az ige. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Vajon testvérem, mi az, ami esetleg a te csontjaidat szárítja ki mostanában? Mi az, ami a te szívedet keseríti meg, ami a te örömödet és vidámságodat vette el? A mai ige, a mai ünnep arról beszél, hogy nem kell, hogy ilyen száraz csontokként éljük az életünket, nem kell, hogy ilyen erőtelen, megfáradt, küszködő emberekként éljük az életünket, mert a mindenható Isten valóban olyan ajándékozó Isten, aki úgy adja az ő szeretetét, az ő kegyelmét, mint ami a száraz, inséges időkben a felüdítő áldást jelentheti. Mindenható Istennek van hatalma arra, hogy a megszáradt csontokat, a reménytelen életeket, a csüggedő lelkeket megerősítse, megújítsa, élettel ajándékozza meg. Mindenható Istennek van hatalma arra, hogy a mi életünket is az ő szent lelke által gyógyítsa, megújítsa és megerősítse. Amikor téged kérdez a mindenható Isten, hogy megélednek-e ezek a csontok, akkor mit válaszolsz? Elhiszed-e azt, hogy van megújulás? Elhiszed-e azt, hogy olyan Istenünk van, akinek hatalma is van, aki ajándékozza számunkra az ő szent lelkét? Jézus mondja Lukács evangéliumában, hogy ha ti gonosz létetekre sok jó ajándékot adtok a gyermekeiteknek, hogyha képesek vagytok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább meg tud ajándékozni titeket a mindenható szerető Atya. Hogyha te azzal töltöd az életed nagy részét, hogy örömöt okoz a környezetedben élőknek, hogy ajándékot adj, hogy szeretetet adj nekik, hogy hogy a lehető legjobbakat ad mindazoknak, akik a környezetedben vannak, akkor hidd el, hogy a mindenható Isten, aki a szeretet forrása, aki maga a szeretet, ő is megadja a legfőbb jót, a legcsodálatosabb ajándékot, az ő szent lelkét a te számodra, és ő az, aki ajándékozza a szent lelkét az ő népe számára. És akkor ott a következő kérdés, hogyha a mindenható Isten ilyen nagy-nagy szeretettel ajándékozza az ő szent lelkét mindannyiunknak, ma élő hívő embereknek is, akkor ott van a kérdés, hogy mi az, amit mi tehetünk. Van-e valami, bármi, ami rajtunk múlik, hogy tényleg a gyógyulást segítsük, elősegítsük az életünkben? Mi az, amit mi tehetünk? Hiszen itt úgy tűnik, hogy tényleg a mindenható Isten ajándékozza az újjáteremtő szent lelkét, és ő az, aki cselekszik. Akkor mi az, ami a mi felelősségünk lehet? Jézus Krisztus mondja az igében, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk, kérjük, merjük kérni az Isten szent lelkét, hiszen ő készségesen, kegyelemből adja nekünk. Csak kérjük. A prófétának az volt a feladata, hogy imádkozzon. Imádkozzon azért, hogy a lélek áradjon. Imádkozzon, hogy jöjjön a lélek, és leheljen életet ezekbe a megölt emberekbe. A legfőbb feladatunk az imádság. De itt is ott van a kérdés, hogyha úgyis a mindenható Isten akkor és úgy árasztja a szent lelkét, ahogyan ő akarja az ő bölcsessége szerint, akkor miért kell imádkoznunk? Hiszen azt is mondhatnánk, hogy hát úgyis Isten látja a mi nyomorúságos helyzetünket, Isten látja a mi félelmeinket, és Isten látja a mi betegségeinket, a mi megfáradásunkat, akkor majd úgy is, amikor ő akarja, akkor ajándékozza az ő szent lelkét. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy igen, Isten ajándékozza az ő szent lelkét, mindig kész erre, de ez is fontos, hogy mi nyitottak legyünk, hogy elfogadjuk az ő ajándékait, hogy elfogadjuk az ő áldását, hogy ne legyen semmi akadálya az életünkben annak, hogy az ő szent lelke betöltsön bennünket. És ehhez bizony szükség van arra, hogy mindazt, ami más, ami nem az Istentől való, ami betölti amúgy az életünket, a mindennapjainkat, hogy azokat félretegyük, azokat letegyük. Ahogyan ez a beteg ember, akiről a regényben olvastam, nem tudta félretenni ezt a mencsvárát, hogy az Isten gyógyíthassa a lelkét, mert nem volt már a lelke olyan állapotban, hogy bármit is tegyen. Nekünk itt a lehetőségünk, hogy mindent, ami akadályozná az Isten szent lelkének munkáját, vezetését az életünkben, azt letehetjük, azt félretehetjük. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, nagyon fontos ez az imádság a keresztény ember számára, hogy nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát lelkeddel engem. Igazából ez a legfontosabb, hogy így álljunk az Isten előtt, mint üres edény, aki várja, hogy az Isten betöltse őt. Hogy nem tele van mindennel a gondolatom, az érzésem, a szívem, még akkor is, amikor imádkozom, vagy Isten tiszteleten veszek részt, hogy minden más foglalkoztat engem, hanem tudjak jönni ezzel az imádsággal az Isten házába, tudjam ezzel az imádsággal kinyitni otthon a Szentírást, hogy csak egy üres edény vagyok, aki vágyom arra, hogy az Isten betöltsön a szent lelkével, hogy megszentelje az életemet, hogy használjon arra, hogy mások számára bizonyságtevő ember lehessek, hogy használjon arra, hogy imádkozzam ezért a világért, amely Isten nélkül halott, amely Isten nélkül reménytelen, és hogy tényleg ez legyen a legfőbb kérésem, minden imádságom között a legfontosabb, hogy az ő szent lelkéért imádkozzam. legnagyobb ajándék, amit Isten ad nekünk, hogy nem csak, hogy felettünk van, nem csak, hogy velünk van, hanem bennünk van. És ahhoz, hogy bennünk legyen, ahhoz az a csodálatos hit is szükséges, amivel odafordulhatunk az Istenhez, és hívhatjuk, kérhetjük az ő életadó lelkét, hogy töltsön be bennünket. Igazából, amikor imádkozunk, akkor ez nem egy olyan, hogy odafordulok és könyörgöm csak, hogy valaki az ajtó mögül, a résen adjon nekem valamit, és utána újra becsapódik az ajtó, hanem ahogyan hallhattuk a tegnapi Isten tisztelten is, amikor a Szentlélekért imádkozunk, azt a csodát éljük át, hogy Isten a Szent Lelke által velünk lakik. Ezt úgy fogalmazta meg valaki, hogy az imádság az hazatalálás. Amikor imádkozom, amikor a Szentlélekért imádkozom, akkor megtapasztalom azt, hogy befogad engem a mennyei Atya, és teljesen betölt az élő Istennel való közösség, teljesen betölt az ő Szent Lelke. A legfőbb kérése legyen a mi életünknek a Szentlélekért való imádság, hiszen akkor élhetjük meg igazán a kereszténységünket, akkor követhetjük Krisztust igazán, akkor lehetünk lelkesek a sok küzdelem közepette is, a bizonyságtételben, a keresztény életben, az imádságban, az Istennek való engedelmességben, hogyha szüntelen imádkozunk azért, hogy az ő Szent Lelke szálljon ránk, az ő Szent Lelke erősítsen meg minket. Az egyházi hagyományból ismerjük azt a gyakorlatot, hogy amikor a mi atyánkot imádkozták a keresztjének, akkor volt olyan, hogy egy kis változással imádkozták a mi atyánkot. Időnként nem azt imádkozták, hogy jöjjön el a te országod, hanem ehelyett azt, hogy a te Szent Lelked szálljon ránk, és szenteljen meg minket. Milyen jó lenne, hogyha mi is szinte naponta el tudnánk ezt mondani, hogy a te Szent Lelked szálljon ránk, és szenteljen meg minket, és mindent, ami akadály, ami bűn, ami emberi erőtlenség és gyengesség, azt vegyen el a szívünkből, és töltsön be minket önmagával. Az a csoda a hívő életben, hogy nagyon sokszor, nagyon sok területén az életünknek, imádkozunk valamiért, és közben ajándékképpen is kapjuk. Egyrészt feladat, másrészt áldás. Így például az, hogy építsük Isten országát, ez a legfőbb feladatunk, és ugyanakkor a legfontosabb imádságunk, hogy Isten országa épüljön közöttünk. Nagyon fontos az, hogy imádkozzunk a Szentlélekért, és ugyanakkor várjuk azt, hogy a Szentlélek áradjon ki ránk. Kérjük ezt, tusakodjunk ezért újra és újra, és ugyanakkor legyünk készek befogadni az Isten áldását. Az egyházi hagyomány, az egyházi hagyományunkban az is nagyon fontos gyakorlat, hogy a pünkösd előtti hét az igazából a Szentlélek adventje. A Szentlélek Istenért való imádság és arra való várakozás. A tanítványokra kiáradt az Isten Szent Lelke pünköstkor, Ezékiel próféta átélte azt a csodát, hogy ő, a gyenge ember, beszél és megéli ezt a csodálatos látomást valóságosan, hogy életre kelnek a csontok, és Isten népe, Isten serege ott áll előtte. És ebben közreműködhetett ő is. És ez a nagyon nagy ajándéka és áldása a mi életünknek, hogy miközben Isten az ő csodáit véghez viszi ebben a világban, aközben mi munkatársai lehetünk, mi is részesei lehetünk ennek a csodának. és aktívan tehetünk ezért. Ahogyan a proféta imádkozhatott, ahogyan a proféta hívhatta a szent lelket, prédikálhatott a csontoknak, maga az Isten szent lelke véghez vitte ezt a csodát, de ő is részessévé vált ennek. Amikor Jézus felment a mennybe, akkor arra hatalmazta fel a benne bízó keresztjén közösséget, hogy folytassák az ő munkáját. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben ezt olvashatjuk, hogy hogyan folytatták az Úr Jézus munkáját a tanítványok. És az a csoda bennem, hogy igazából nem is ők munkálkodtak, hanem a Szentlélek Isten, aki bennük élt. És mégis szükség volt az ő engedelmességükre, az ő hitükre, az ő hűségükre és szeretetükre is. Tehát az Isten szent lelke munkálkodott, de munkálkodtak az apostolok is. Valaki azt mondta, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvet úgy kellene inkább nevezni, hogy a Szentlélek Isten cselekedeteiről szóló könyv. De milyen nagy kegyelem és milyen nagy ajándék, hogy ott vannak azok az emberek, az ő gyengességeikkel, az ő megfáradásukkal, az ő küzdelmeikkel is, és mégis ők építhetik az Isten országát, mert a Szentlélek bennük van. Csida Jenőnek egy versét szeretném idézni, amely szintén erről a nagy-nagy kegyelemről szól, hogy a mindenható Isten minket megfáradt, beteg, gyógyulásra váró embereket is, még a szenvedéseink, a nyomorúságunk idején is felhatalmaz arra, hogy a munkatársai legyünk. És hogy ez hogyan történik, ez maga a csoda. Egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguk gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem. Mi nagyon sokszor azt tapasztaljuk meg, hogy próbálkozom, igyekszem, teszem nem csak lelkészekként, vagy presbiterekként, vagy hívő gyülekezeti tagokként, szolgáló emberekként, mindannyian, és egyszer csak megtörténik a csoda, a szél fúj, ahova akar, az Isten szent lelke munkálkodik, de a titok, hogy az Úr áll mögöttem. Mindenható Isten adja az ő szent lelkét, és a mi feladatunk, hogy imádkozzunk, a mi feladatunk, hogy menjünk, hogy éljünk, hogy bizonyságot tegyünk, hogy hirdessük az ő szent nevét. Bűnköstkor halálról és életről van szó. Az Isten szent lelke nélkül halott ez a világ, halott a mi életünk is. De az Isten szent lelke által van élet, van megújulás. Erősítsen meg mindannyiunkat abban az Isten, hogy nem hiába való a lélekért való könyörgés, erősítsen meg minket abban, hogy mi az élet seregében vagyunk Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. És higgyük el, hogy életre kelhetnek a csontok. Milyen megrázó, ahogyan Ezékiel válaszol a kérdésre, én nem tudom, te tudod, Uram, hogy életre kelhetnek-e a csontok. Ott van benne egy kis hit is, ott van benne a kételkedés is. De mindenható Isten azt mondja, hogy életre kelhetnek a csontok, higgyétek el, imádkozzatok a lélekért. Kálvin János mondja egy helyen a Szentlélekről szóló tanításban, a nap a sugaraival beragyogja a földet, hogy annak gyümölcseit létrehozza és növelje. Miért lenne hatással a nap Krisztus lelkének sugárzása a tekintetben, hogy az ő testének és vérének közöltetését reánk átszármaztassa. Hogyha a nap ilyen életet tud adni, mennyivel inkább az Atyaisten adja az ő szent lelkét, és mennyivel inkább megélhetjük, hogy a Krisztus lelkének a sugárzása az úrvacsora szent jegyeiben, a megtölt kenyérben és a kitöltött borban ránk árasztja az ő csodálatos kegyelmét. Amen. Énekeljük az úrvacsora vételre készülve a 435. dicséret első és második versét. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az Úr vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtölte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgait, mindenható Isten! Igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, az igazság, dicsőség és áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed megváltó Urunk érettünk hozott áldozatát. Fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlösséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott erre a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában. A mi kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi győzelmes keresztény hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek el, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek el, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Hiszem és vallom. Ígéritek el, hogy hálából odasztánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel. Közben a gyülekezet énekelje a 345., majd a 223. és 466. dicséretet.
Thank you.
keresztény testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmét, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetett közöttünk megváltó Urunk életünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem. Kedden reggel 9 órától babamama kör van, este 6 órától pedig a budafoki esték következő alkalma. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas biblióra, fél 6-kor gyülekezeti foci teremben, és este fél 6-kor női biblióra lesz. Csütörtökön 8 órától biblióra van, este 6 órától kórus, pénteken este 8 órától gyülekezeti szabadtéri foci a BMTF pályán, szombaton 9 órától a Nádasdi Művészet Általános Iskola kórus koncertje, és jövő hétvégén konfirmációi ünnepé lesz a gyülekezetünkben, szombaton délután 4 órától lesz a konfirmációs vizsga, vasárnap délelőtt pedig istentisztelet keretében lesz a fiatalok felhatalmazása az úrvacsora vételre, tehát ez jövő vasárnap 10 órától lesz.
Kedves testvérek, szombaton a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében a Szeretet Híd programban vettünk részt, illetve az óvodások már pénteken is, és elmondhatjuk, hogy jól is érezték magukat a gyerekek, jó, ha megszokják minél hamarabb, hogy összeszedik a szemetet, másrészt viszont a környezetben is föltűnt ez, hogy a óvoda tesz valamit azért, hogy ott a lakótelep egy kicsit emberibb módon nézzen ki. Hasonló módon annak is jó visszhangja volt, hogy mintegy 30-an itt a focipálya környékén, illetve a kis ABC körül összeszedegettük mondjuk a sörös kupakokat, és a Szent István téren is. Tehát köszönjük mindenkinek a részvételt. Jó néhány zsák várja azt, hogy elvigyék és köszönjük szépen azt is, hogy sokan sütöttek süteményt, úgyhogy tegnap volt egy rendkívüli szeretett vendégségünk is. Holnap, május 25-én este a Budafoki Esték sorozat keretében bizalom, remény és szenvedélybetegségek mottóval tart előadást Topolánszky Ákos, aki nem tudná, ő azon túl, hogy református lelkészi végzettséggel rendelkezik, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek az igazgató helyettese, illetve a református missziónak, drogmentő missziónak is munkatársa volt hosszú időn keresztül, és hát érdemi gondolatai vannak ebben a témakörben. És azt hiszem, hogy aztán ez olyan téma, ami mindannyiunkat érint. Továbbra is kérjük a diakónia rendszeres támogatását, hiszen erre nagy szükség van, nem sok olyan gyülekezet van, ami önálló főállású diakónust tart fönt, főleg ilyen kicsi, mint a miénk. Készüljünk már arra, hogy június 5-én szombaton hittanos családi nap lesz, amire mindenki szeretettel várunk, és a napnak a méltó zárása az lesz reményeink szerint, hogy lesz oltáros istentisztelt vespera is. Igaz, Anett? Vagy Anett nincs? Igen. Csaba, itt van. Jó, 6 óra. A kórus ugyan most nem szolgált, de tegnap szolgáltak, és még mindig várják a jelentkezőket, egy nagyon jó kis csapat, úgyhogy érdemes hozzájuk benézni még mielőtt a nyári szünet elindul. Lesznek táboraink is, tehát a hittantáborra május 30-ig lehet jelentkezni Violánál, a gyülekezeti táborra szintén nála, illetve Tamásnál, és a honlapon van erről sok minden. A hírlevélből, hála Istennek, nagyon sok példány elfogyott, de még az irodából Viola összeszedett egy pár példányt, ezt kiviszem a kijáratod, és akinek még nincs, akkor az majd használhatja. Köszönöm szépen!
Isten tiszteltünk végén az áldás vétele előtt a 396. dicséretünknek mind a 3 versét énekeljük. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. Amen.